nem a szombatiskolánk lesz, hanem kihasználjuk azt, hogy a Péter itt van közöttünk. Egyrészt 11 óráig, illetve lesz egy szünet, ezen a részen egy bevezető lesz, majd utána 11-től istentisztelet, és délután 13:30-tól lesz egy harmadik alkalom is, amikor több a témát fog feldolgozni Péter. Arra kérném, hogy mielőtt azt, amit hozott, azt bemutatná nekünk, azelőtt egy pár szóba hozom be, ha ő is először van, akkor valószínűleg mi sem ismerjük őt, úgyhogy kérlek, néhány szóban mondd el, hogy mit is lehet tudni róla. Köszönjük. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Azért nem mindenki ismert lett számomra, hogy így végignézett köztetek, tehát többetekkel már találkoztam, vagy gyülekezeti tag volt, vagy ifjúsági alkalmakon régebbi kapcsolat köt egymáshoz. Szóval azért azt gondolom, meg egy jó pár azokat láttam már ilyen országos rendezvényen, de talán teljesen nem ismeretlen a gyülekezeti közösség számomra, de valóban először vagyok itt a szombathelyi gyülekezetben. Meg azt is tudom, hogy nagyon sokan a keresztény advent közösség tagjai közül jöttetek és csatlakoztatok az Unióhoz. Úgyhogy még azért tényleg egy friss ismerettség áll mögöttünk, de örültem annak, hogy hát páratokkal már ilyen interakcióba kerülhettem. Magamból talán annyit, hogy 27. éve vagyok az egyháznál a lelkészi szolgálatban, és feleségem 3 gyermekem van, már nagyok gyerekek, a legkisebb is 16 éves, úgyhogy ők már így nem mindig jönnek el velünk, vagy velem, hogyha egy ilyen távolabbi útra jövök. Feleségem meg nem tudta eljönni, mert a legkisebb az beteg lett, szervezte ő is. És hát ugyan a Károli Egyetemnek a mentálhigiénés szakán vagyok óraadó tanár már ilyen 10-valahány éve, főként ilyen csoportmunka, pár előadás. Hát azt hiszem, hogy pont ez elmondható részemről az is, hogy itt belecsöppentem ebbe a képzésbe, hiszen pont azért mentem, mert azt éreztem, hogy van mit fejlődni azon a területen, hogy kommunikáció, odafigyelés egymásra, meghallgatás. Úgyhogy azt a jó hírt tudom mondani mindannyiatoknak, hogy azt érezhetem magamon is, remélem talán nem tűnik ilyen álszerénységnek, hogy ezen a területen előre lehet lépni. Tehát, hogy a kommunikáció, a meghallgatás, az odafigyelés, az egy nem velünk született dolog, bár, ugye el kell mondanom, hogy sokszor tapasztalom, és most remélem nem éreztek ilyen nemi megkülönböztetés, hölgyeknél még jobban, hogy ők, mintha lenne egy ilyen adottságuk is a Jóistentől, hogy könnyebben ráhangolódnak a másik személyre, és oda tudnak figyelni, de szerintem fejleszthető mindannyiunknál. Szóval én arra bátorítalak majd benneteket ennek a napnak a kapcsán is, hogy egy picit tudatosabban legyünk jelen a kommunikációnkban, és bár lelki gondozás a fő témánk, tehát lehet, hogy föltenhetni a kezét egy pár személy, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én diakónus vagyok a gyülekezetben, engem érint ez a téma, és a többiek meg azt mondják, hogy nem. Nem szeretném, hogyha úgy érezni bárki is, hogy ő kívül esik a mai témánkon. Nem szeretném, ha bárki úgy érezné, hogy neki nem szól a mai nap, és hogy inkább azt szeretném, hogyha azt érezhetné, hogy fel van ajánlva számára, hogy ha akar, akkor kapcsolódik, ha akar, akkor bizonyos területeket az életében átgondol, újra gondol, és ez egy tényleg az igaz erre a területre is, hogy a jókap holtig tanul, tehát mindig tanulhatunk újabb dolgokat. Én azt látom, hogyha Jézus Krisztus kommunikációját is nézzük, akkor egy ilyen különleges finomság szerepel ebben, egy különleges odafigyelés az emberekre, akikkel találkozott, egy olyan diszkréció, amikor valaki de személyesen tartozik valami, hogy akkor ő személyesen lelki gondozza, ha valamiféle üzenet szól a közösségnek, akkor nyíltan beszél erről, de mindig valahol egy olyan finomsággal és egy olyan megközelítéssel, amiben az ember a középpontba kerül. Tehát én azt szeretném, hogyha a mai napon azt átgondolnánk, hogy mennyire fontos az ember. Mennyire fontos vagyok én is, mennyire fontos más is. Tehát ez egy oda-vissza irányú folyamat. Biztos fogok hozni jó pár olyan példát, ami a hétköznapokból jön, de hadd mondjam azt, hogy ez ugyanúgy a keresztény életünknek a része. Biztos fogok hozni jó pár olyan példát, ami mondjuk a délelőtt tisztentésztelten is, ami a konkrétan a Bibliából olvassuk fel a helyzetet, ez is az életünk része. Csak hadd kezdjek egy olyan példával most, ami itt kiemeli a kommunikációnak, meg az odafigyelésnek a fontosságát. Hazaérkezik a feleségem a munkahelyéről. Azt mondja nekem, amikor hazaérkezett, hogy én észrevettem, hogy kétféleképpen reagálhatok arra, amit ő mond. Elmondta, hogy hát képzeljem el, hogy van ez a Kata ott a munkahelyén, és hát mindig konfliktusba szokott kerülni vele. Tehát mondja, hogy oda mentem a fénymásolóhoz, ott volt a Kata, és megint elkezdtem mondani nekem a mondókáját. És akkor mondta, hogy én ilyen vagyok, meg nem jól csinálom, meg hasonlok. És akkor biztosan azért mondta el nekem, hogy most erre valamit reagáljak. És észrevettem, hogy kétféleképpen reagálhatok, és már meg is tettem mind a kettőt az életben. Az egyik az az, hogy az az üzenet érkezett el hozzám, hogy biztos engem megszólított, mint férfit, hogy valami jó megoldást mondjak neki erre a helyzetre, hogy mit kell csinálni. Féltek meg férfiak, nagyon sokszor így működünk, hogy hát tudjuk a megoldást. Én tudom, hogy hogyan kell egy helyzetet intézni. Biztos, hogy ezért keresett meg most Monika ezzel a kérdésével, hogy mi történt Katával. És akkor én elkezdtem mondani neki, hogy ne menj oda a fénymásolóhoz. Hát tudod, múltkor is ott találkoztatok. El kell kerülni. Mert különben is ne hagyd magad, meg csinálj így meg. Kiderült számomra, hogy hiába mondom neki ezt, nem ezért keresett meg. Nem ez volt a szándéka, hogy tőlem tanácsot kapjon, nem az volt a szándéka, hogy megoldási stratégiát kapjon, hogy hogyan lehet elkerülni ezt a Katát, hanem a következőt vettem később le, hogy most miről is szól ez, hogy meghallgassam, együtt érezzek vele, netán még az érzéseket is azonosítom, hogy mi volt benne ebben a helyzetben. Tehát, akkor elkezdtem gondolkodni, sőt, még csak nem csak gondolkodni kellene érezni is. Beszélt egy megszégyenítésről, amit ott a többiek előtt szokott csinálni ez a Kata vele. Beszélt arról, hogy nagyon egyedül maradt, nagyon magányos lett ott, hogy nem volt biztonsága. Szóval ilyenekről beszélt. És akkor rájöttem, hogy azt is csinálhatom, hogy azt mondom neki, hogy gyere már ide, itt biztonságban vagy, itt nem fog senki bántani. Itt aztán, itt van a te helyed, gyere ide, megölelem. És egyébként az érintés is egy kommunikációnak az egyik eszköze. Mondjuk arra szoktam én figyelni, hogyha már egyszer lelki gondozásról is beszélünk, hogy nem biztos, hogy az a másik személy szereti az érintést. Tehát azért ugye mindig hozzá kell alakítanom ezt. De csak ennyit mondom neki, gyere ide. Na, most itt aztán jó helyen vagy. Meg vagy védve. Nem is biztos, hogy mondanom kell, csak érzi. És akkor azt gondolja, hogy biztos jártatok már ti is így az életben, hogy valaki odafigyeltünk, és az odafigyelés nem az volt, hogy tanácsokat osztottunk neki, vagy nem az volt az odafigyelés, hogy valamiféle stratégiát mondunk neki, hogy megdorgáljuk, hanem egyszerűen csak veled tartok ebben, amiben vagy. Ott vagyok én is. És azt fogja mondani a végén, hogy jaj, de jó veled beszélgetni. Azt mondja, hogy nem is mondtam még semmit, csak hallgattam. Vagy kifejeztem felé. Szóval úgy néz ki, hogy ilyen apróságokban rejlik a kommunikációnak, a lelki gondozásnak, az egymással való odafigyelésnek a magja. Ilyenekben rejlik. Hogy tudunk egymásra hangolódni, oda tudunk egymásra figyelni. És én azt gondolom, hogy Éppen ezért ez a gyülekezetbe is mindenkit érint. Hiszen ma, amikor idejöttünk, én is idejöttem, voltak akik. Hát ugye én eljöttem egy idegen helyre. Nem vagyok egy bátortalan ember úgy alapjában véve, azt gondolom magamról. De hát azért mondjuk, ha senki meg nem szólít, és én is, és mindenki úgy áll, hogy itt ismerik mindenki egymást, és kívül maradtam, akkor azért biztos, hogy furcsán érzem magam. De nem ez történt, mert olyan személyiségetek szerint, amilyenek vagytok, volt, aki megközelített, megkérdezte a nevem, más köszöntött, megkérdezte, hogy honnan jött. Tehát egy kis kommunikáció elindult közöttünk, érdeklődést fedeztem fel. Én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem lehet, hogy van ilyen feladatunk is, amikor eljövünk szombaton. De nem csak annyi a feladatunk, hogy leülünk és tanulunk valamit, ami az IQ-ra hat, és növeli az ismereteinket, és információkat kapunk, hanem biztosan szó van arról is, hogy a érzelmeinkkel, a személyünkkel, azzal valaki törődjön, foglalkozzon, illetve oda-vissza hasszunk egymásra. Ezért is gondoltam, hogy nem csak a lelkésznek, vagy nem csak a diakónus vezetőnek szeretnék a mai napon szólni, hanem mindannyiunknak. Hogy hogyan is lehet jobban kifejezni azokat a dolgokat, amik az életben velünk történnek. Említettem most éppen például azt, hogy van három gyerekünk, és akkor az egyik való kommunikáció a legkönnyebb. Tehát mondjuk azt veszem alapul a 16 éves fiunkat, hogy először benne van a kamaszkorban, nem olyan egyszerű vele beszélni. Lassan-lassan, kár, hogy most én is 50 évesen mondhatom el, hogy azért egy kicsit úgy jobban érezhetem azt, hogy miről is van szó közöttem, rájöttem, hogy nem, vele se a tényekről kell beszélgetnem. Mennyit beszélget szerintetek ma egy szülő egy gyerekkel? Na, van ilyen megállapítás. Hány? Sajnos nem órába kifejezhetem, percbe. Hány percet? Hát, ugye vannak megérzéseitek, azt hiszem azt olvastam, hogy hetet szert. Na most abból nézzük meg, hogy megkérdezzük, hogy megetted-e az ebédet, mi volt az ebéd az iskolában, meg tudtad enni, milyen jegyet hoztál, megcsináltad el a házi feladatot. Szóval ezeket még levonom, akkor tényleg az a 3-4 perc marad. Mi akkor a témák? Nehéz is illeszkedni ahhoz, hogy most mi is van egy 10 éves gyereknek a fejébe. De lehet, hogy az érzéseiről többet tudok. Azon keresztül jobban tudok hozzá is kapcsolódni. Erre ezt tettem észre a szeretnének kapcsolatban is, aki egyébként egy nagyon érzékeny fiú amúgy is, és akkor arról beszélek vele, hogy az iskolai olyan dolgokról, hogy nem azt kérdezem meg esetleg, hogy nem ahhoz kapcsolódunk, hogy mik voltak a jegyek, hanem hogy örültél-e valaminek ma a suliban. Volt-e valami olyan kellemetlen helyzet, amibe kerültél? És először talán nem is értette, hogy miért ezek a kérdések, aztán utána kiderült, hogy na, ez már tud kapcsolódni. Elmondja, hogy kivel. Mit tapasztalt, hogy valaki mennyire örült neki, hogy valaki hogy állt hozzá, és az kellemetlen volt neki. És akkor már tudunk egy kicsit beszélgetni, mert ezekről az érzései lettek a fontosak. Azért még konfliktus van, nem szembeszem, hiszen kamasz. Egyik nap elég keményen szólt hozzám, és akkor azt mondtam neki, hogy mondom, figyelj, de segít. És aztán mondhatnám azt is, és itt jön egy másik nagyon fontos dolog, amikor kommunikálok, hogy arról kommunikálok-e, hogy én mit érzek, vagy elkezdek valakire mutogatni arra a partnerre, akivel beszélek. Vagy azt elmondom, hogy én mit élek át. Most megint csak térjük vissza, kicsit megszakítom ezt a Sebestyénes vonalat, térjük vissza oda, hogy konfliktus támad egy pár között. Ha én azt mondom, mondjuk a Monikának, hogy te ilyen vagy, és te sose hallgatsz rám, és te nem figyelsz oda. Na most szerintetek ezzel fog vitatkozni, vagy nem? Hát vagy visszatámad, és azt mondja, hogy mi az, hogy mindig? Mi az, hogy soha? hogy nem, egyáltalán nem. És te azt akartad, hogy? És akkor mondja, hogy nem is akartam azt. És megint félrejte. És akkor beszélgethetünk ilyen szinten is, de beszélgethetek úgy is, hogy magamról beszélek, egy én kifejezést használok, és azt mondom neki, hogy tegnap este, amikor beszélgettünk, én azt szomorú lettem, amikor ezt hallottam. Én szomorú lettem. Na, vagy azt mondom neki, hogy na, az felvidított az a dolog. Vagy maradjunk akkor a nehezebb kategóriánál, azt mondom, hogy hát az nekem kifejezetten rosszul esett, hogy azt hallottam, és ott elszomorodtam. Na, nézzük meg, hogy erre tud vitatkozni? Hát nehéz is lenne. Azt mondom, hogy most, hát ott szomorú lettem. Nem lesz egy szomorú. Már ezt nem mondhatja, mert az már tényleg egy elég éles kommunikáció lenne kettőnk között, hogyha ezzel jönne, hogy nem lettél az, és akkor abban sincs bizalom, hogy elmondhatom, hogy mi van bennem. Sokkal messzebb vezető az, és jobban kifejezi a dolgaimat, hogyha utalok rá, hogy én mit éltem át. Tehát az én üzenetek dominálnak, ahelyett, hogy te olyan vagy, te ezt csinálod, te biztos, hogy azt akarod, én tudom rólad. Eljött egyszerűen, megfogalmazom, hogy én mit élek át. Na, és ennek mentén találkozok Sebestyén fiammal, és azt mondom neki, hogy Szedi, ez, ahogy most beszéltél velem, ez nekem fájt. Én azt gondoltam, hogy te meg én sose jutunk el egy ilyen helyzetbe, hogy ilyen keményen beszélsz velem. Nekem nem tetszik. De nem azt mondtam, hogy ilyen vagy, meg azt, hanem, hogy én azt hiszem, hogy nem kerülök ilyen helyzetbe, és ez fájt. És akkor azt is mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy serdülő vagy, és ebben a korban tényleg a gyerekek kipróbálják a saját határaikat. Meddig mehetek el? Már nem csak azt csinálom meg, amit mondtak nekem, hanem kezdeményezek, és megnézem, hogy annak mi a hatása. Ellenkezek a szüleimmel, ez benne van a kor sajátosságai között, így próbálja megkeresni a saját lényét, identitását. És akkor azt mondtam neki, hogy egyébként tehát végül is jól működsz. Na, azt is láttam rajta, hogy amikor megfeszülve hallgatta így a beszélgetést, közben amit mondok, akkor egyszer csak is látta, hogy... Tehát látszott rajta, hogy ő se érti magát, hogy miért működött én így. Mondom, ezek szerint te neked is kellemetlen, hogy így beszéltél velem. Na, mondta, hogy igen. Már is volt egy kapcsolat közöttünk. Neki is kellemetlen, hogy így beszélt. Ő se gondolta. Nincs ezzel megbékülve. És azt is elmondtam neki, hogy lehet, hogy ez a kornak a sajátossága, mert hogy ez egy normális működés, hogy más akarsz tenni, mint a szülőid, de szerintem ennek van más módja is. Nem csak ezen a módon fejezheted ki, hogy rám ripakodsz. Legalábbis én úgy élem meg, ugye, ha magamat koncentrálom, hogy hát, hogy ezt milyen rosszul értelek, hogy a fiam erős szavakat használ, vagy hangot. Na, és akkor megint tudtunk egymáshoz kapcsolatni, és el tudunk kezdeni beszélgetni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy jó szándékunk van, vagy szeretnénk elmondani valamit, ami bennünk zajlik. Úgy néz ki, hogy nem mindegy, hogy milyen módon tesszük. Mert nem ugyanazt a hatást váltja ki. Nem ugyanazt a hatást. És ezekben a dolgokban azt hiszem, hogy ott maradhat előttünk az a fontos kijelentés, amit a Bibliában is olvasunk, hogy gyorsak legyünk a hallásra, tegyük észre, hogy mi zajlik körülöttünk, készedelmesebbek a szólásra, nem mindig az kell előtérben, hogy én, hanem hogy veled mi van. Jó, azért otthon nem lelki gondozói kapcsolatban vagyunk egymásra, ugye ezt se felejtsük el. Tehát én nem arról beszélek, hogy otthon én vagyok a lelki gondozója a társamnak, és akkor ez a partner. Nem, mi partnerek vagyunk, nagyon sokszor ez más szintű kommunikációhoz, de bizony nagyon sokszor kell figyelnem arra, hogy ő mit mond. És amiket ott hallok, és ezért mondtam, hogy mindenkinek szeretnék a mai napon is beszélni, amit ott hallok, amit ott alkalmazok, azt szeretném alkalmazni máshol is, azt szeretném elvinni magammal máshova, hogy odafigyelek a többi emberre, az érzéseikre, nem is olyan könnyű. Tehát amit én most itt elmondtam, töményen, nagyon röviden, akár arról, hogy az én kifejezés, akár arról, hogy hogy figyelhetek mások érzéseire, nem is olyan könnyű. Nagyon sokszor megkérdezek fiatalokat, akár egy ilyen csoportba, vagy csoporttagokat az egyetemen, és hogy na, mi az az érzés, amit most átélsz? Nem tudnak mit mondani. Mert azt mondja, hogy hát, miből lehet választani? Milyen érzések vannak? Körülbelül így, mint tudom. Hát lehetne összeírni egy ilyen listát. Biztos, de az nehéz lenne, hogy mindig van egy papíron nézem meg, hogy most akkor milyen érzésem van. Hogy ez az? Éppen a csalódottság, a szomorúság, a kiábrándultság, az öröm, a hála, és sorolhatnánk minden, hogy ez most éppen melyik. De nem baj, ha azonosítani tudom, hogy mi van bennem. Miért is? Ha azt tudom, hogy mi van bennem, és tudok egy érzést azonosítani, akkor könnyebben fogom megérteni másnak is az érzéseit. És én azt látom, a bibliai példák alapján is, hogy Jézus Krisztus egyénileg gondolkodott valakiről, és gondoskodott valakiről. Kiemelte, középpontba került a személy. Nézzünk mondjuk egy példát, egy Zákeus. Mit az egyes érzések futhatnak át ezen az emberen, aki biztos, hogy magányos, ugye? Van egy csomó elrejteni valója, tehát valahogy titkolózik is. Sok-sok minden ott van benne, és egy ilyen csalódottság esetleg azzal kapcsolatban, hogy az életben én szerettem volna előre jutni, és lám-lám, nem volt jó ez az egész taktika. És van egy kíváncsiság is. Elég oldhatatlan kíváncsiság Jézus felé. Azért nem lépi át a küszöböt azzal, hogy inkább elrejtőzve, de én látni szeretném őt. Van egy vágy benne, egy remény. Halvány remény, hogy lehet, hogy az életem más fordulatot vesz. De talán ezt még ki sem merné mondani. Valami hasonlók lehetnek a fejébe. Felmászik a fára. És Jézus a tömegbe észreveszi ezt az őszinte vágyat, ami benne van. Aki nem csak azért jött oda, mert most esemény van, és sokan vonulnak, és akkor ott kell lenni, és hát jó ez így, hanem személyes egyéni vágyakkal, reményekkel a szívében. És azt mondja neki, erre válaszol, hogy le, magány, én veled leszek ma este, én veled vacsorázok, gyere le. Én vállallak, talán sokan nem vállalnak téged, talán sokan elhatárolódtak tőled. Én vállallak itt a tömeg előtt. Nálad leszek. Oda akarok figyelni rád. És akkor nem kezdett el neki valamilyen nagy tanításokat mondani, csak kapcsolódott a szívéhez. És az ember azt mondta, hogy na jó, akkor most visszaadom azt azoktól, akik patvarkodásra vettem el, meg így fizetett, stb. Tehát volt egy változás, hiszen őt valaki embernek nézte. Én azt gondolom, hogy itt is egy nagyon fontos dolog a gyülekezetünkben, hogy egymást valódi emberként tudjuk kezelni. Ne csak egy figura legyen valaki, akire bejön, hogy voltunk ennyien, és odaírunk egy számot, vagy ne csak egy eszköz legyen arra, hogy majd ő eljátsza az éneket, mert úgy sincs, aki eljátsza, és akkor legalább valaki megcsinálja, hanem húsvér személyeket azonosítsunk azokba, akik itt vannak, akikhez kapcsolódhatunk, akik itt feltöltődni fognak a gyülekezetben, és ez a kapcsolódás, ez egy olyan kapcsolódás, amit Jézus is tett minden emberen. Végig ott látjuk, hogy ott van emberekkel, beszélget velük, meghallgatja őket. Hadd mondjak el egy másik példát gyorsan. Van egy Simon nevezetű gyülekezeti vezető, ugye, aki leprás lett. Szerintem mintha az látszana a Biblia történetből, hogy ez a személy azt mondja, hogy hát valahogy ezt így megköszönni. Mi csinálja? Hát elhívom Jézust meg a tanítványait egy vacsorára. De azért nem lépi át azokat a kereteket, amit ő gondol. Hirtelen még egy kitaszított ember volt, visszakerül abba a pozícióba, amiben volt, meggyógyul. Eddig egy olyan valaki volt, aki a társadalom is azt mondta, hogy tisztátalan távol, ennyi. most visszahelyezte Jézus, tehát illik valamit adni neki, de aztán Jézus a végén elmondja, hogy te figyelj, te nem köszöntöttél szó. Tehát hogy az igazi kapcsolat itt nem kezdődött el köztünk, hogy ez a mély lett volna. És ugye ez az asszony, ugye, aki közben a vacsorán a könnyeivel mosta a lábát, a hajával törölte, mondta, hogy ő is kapcsolni szeretne. És akkor azt mondja Simonnak, hogy figyelj, és akkor mondja, ha tudná, hogy ki ez az asszony, akkor mégse próféta, mert akkor nem állna szóba vele. Még mindig az ítélkezés szintjén tart ez a személy. És Jézus meg nem azt csinálja, amit ugye az előbb elmondta, hogy most mindenki előtt megszégyenítve, hanem azt mondja, hogy mondok neked egy történetet. Nem azt mondja, hogy te Simon, te ilyen vagy, meg olyan vagy. Mondta neki, hogy látod, azért ez beleférsz, stb. De utána mond neki, hogy ma vajon ki? Volt egy ilyen, most melyik meg? Melyik szeret jobban? Hogy látod? Nem kezdte el azt mondani, hogy te figyelj, Simon, te lehet, hogy abban, hogy ez a nő olyan helyzetben van, amiben van, te nem játszottál be szerepet? Na most mindjárt lelepletlek mindenki előtt, hogy milyen ember vagy. Te is ludas vagy ebben? Azt nem mondja. Hanem azt mondja, hogy volt, akinek több bocsátatott meg. Hogy jobban szeret, ugye? Hogy már értette is. Diszkréten kezeli azért. Amennyire csak lehet. Hát én erre hívom fel a figyelmeteket, hogy mi is legyünk ilyenek a gyülekezetben. Nekem szerintem még eltehetjük az ítélkezést valahol félre. Hisz a Biblia pont azt mondja, hogy ne ítéljünk. Hogy ne ítéltessünk. Tehát szépen hátam mögé vetem azt, hogy mint gondolkodtam én valakiről. Mert én most már látom valakiben azt, hogy az Isten potenciális gyermeke, ő is ugyanolyan, tehát elteszem azt a játszmát hátra, hogy ki a jobb, én vagy ő, nincs értelme. Hallottam egy ilyen példát, hogy azt kérdezte valaki, hogyha elhelyeznénk ide, most mi is gondoljuk el, a plafon és a padló között, hogy ki milyen jó ember, ha lenne ilyen mérce egyáltalán, így meg lehetne mérni, de hát mintha az embereknek lenne ilyen hajlabuk, hogy szoktak ilyen besorolást csinálni, és azt mondják, na, hova helyeznénk az embereket? Hát, mondjuk Teréz anyát, azt mondják, hogy hát azért mégis csak Kalkutta utcáin rója a poros utat, és gondozza a sebeit embereknek, hát az ő jó ember volt. Oké, föltessük oda, magasabbra, Albert Schweitzer, hogy lehetne mondani Pál apostol, bárkit is, szépen, hogy elkezdjük sorolni. Hát, mit jó voltak elég lelkiismeretüket elnyomott emberek, mondjuk sorozatgyilkos, stb. Az valahol nem van. Hol vagyok én? Valahol ide tennénk, szerintem az egész közösségek itt van, valahol ide tennénk magunkat, hogy ez azért olyan nem jó, nem, valahol itt vagyunk. Na jó, de hol a mérce, hogy ki a jó ember, ki a nem jó ember, kérdezte ez a példában ez a személy. És akkor azt kérdeztem, mi van, hogyha a mérce csillagos ég? Akkor mi miért játsszuk azt, hogy én jobb vagyok, vagy nem vagyok jobb? Hiszen hasonlóak vagyunk, mindannyian rászorulunk az Isten kegyelmére. Akkor mi azért jöttünk el ide a gyülekezetbe, hogy egymást bátorítjuk. Hát nem, szerintem nekem nem tisztem, és akkor innentől megint visszalépek oda, hogy a kommunikáció, hogy én minősítsek valakit, hogy címkét ragasszak rá. Hogy azt mondjam, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy. Ez nem fogja segíteni a egymással való kapcsolatunkat se, meg a gyülekezetnek a lépés, se az előre mozdulását se, hogyha mi valamilyen címkétet rakunk egymással, hogy ítélkezünk. Legyen az, bár, higgyétek el, most mondok egy furcsát, még a pozitív dologgal is tudok olyat, tehát még a pozitív címkézésre is tudok olyat, olyan kategóriát adni, amivel valaki nem fogja érezni. Megmondom, hogy hozzászóltatok öten eddig, vagy bólogattatok, vagy ötletettek volt. Mondjuk én azt mondom hirtelen, az egyik válaszra, amit valaki mond, Zsolt mond, akkor azt mondja, na te jól mondtad, na ez nagyon jó. Most itt üzentem a többieknek. Hogy butaságot mondhatok, igaz? Már hogy na ez jó! Na ez igen! Hát a többi az nem igen. Tehát, hogy még annak szinten túl sok értelme, hogy hogy így kiemeljem a dolgokat, hiszen nem erről vagyunk itt. De azt mondhatom, hogy na, ez nekem tetszett. Megint csak egy ilyen én kifejezés. Nekem ez tetszett, amit mondta, ez most úgy engem megragadott. Mert azért nem, azért őszinte akarok lenni, volt X válasz, valamelyik, hogy hú, na, ez most úgy nekem olyan érdekes volt. Ezt mondhatom, de azért nem akarok írni általános kategóriákat itt, mondani. Ez jó, az rossz, az ilyen, az olyan. Nem kell ilyeneket osztogatnunk egymásnak. Biztos ismeritek azt a kis történetet erről a kis holtmanókról, szokták gyerekeknek. Ugye, hogy ráragasztott a címkét, és akkor akinek sok volt, az még kapott, hiszen már olyan sok van. Akinek kevés van, az kapott negatívot, mert ő neki még nincs. És volt olyan, akiről meg lepergett, mert hogy mi határozza meg az alapvetően a mi emberi értékünket? Az, hogy az Isten hogy lát bennünket. És ő hogy látott? Úgy szerette ezt a világot, ha valaki hisz benne, el ne veszem, örök értelje. Tehát ez a mi értékünk. Így lát az Isten minket. Az egyfő fiát adta. És nem csak értem. Azért az ember és a kis megkint. És néha mi olyan kategóriákat állítunk fel, amivel ezt, mintha rombolnánk. Néha még úgy is, és most hadd mondjak egy másikat, hogy magunkat is ilyen helyzetben látjuk. Hogy mi nem vagyunk értékesek. Ez a múltkor pont hallottam a gyülekezet, ez egyik gyülekezeti tagomtól, hogy mondta, hogy hát álmában arra indított az álom, hogy a szomszédéről neki tennie kell. És hogy segítse, bátorítsa, és ez egyébként ez valószínűleg nem véletlen jött ez a gondolat neki, tényleg rászoruló volt, tényleg volt egy lehetőség, hogy segítsen a szomszédon. És akkor azt is mondta, hogy azt érezte, hogy ha nem segít, akkor az Isten őt eldobja. És mondta neki, hogy ez nekem egy kicsit gyanús. De miért? Hát mondom, mert de miért lenni hirtelen értéktelen az Isten szemébe? Hogy a szomszédnak van egy hatalmas értéke az Isten szemébe, hiszen ő érte megmozgat sok mindent, téged is, szeretetét mindenféleképpen közölni szeretnél, de te, ha valamit nem jól csinálsz, már is értéktelen lettél. Mondom, nem értem. Téged is ugyanúgy lát. Te is értékes vagy. És amikor ezt átélem, ezt a saját értékességet, ami nem abból adódik, hogy mit teljesítettem, milyen jó voltam valamiben, milyen szépen beszéltem, milyen bankszámlámmal, vagy bármi más, ami teljesítmény alapú, hanem ez azért van, mert az Isten gyermeke vagyok, és engem úgy lát, akkor köszönöm elő, nem is fogok szégyenkezve járni az életben, hiszen van egy boldog örömforrásom, hogy az Istené vagyok, de így láthatom a többieket is. Vagy az Istené, vagy lehet, hogy az Istené lesz hamar. Potenciálisan az. És így ment ez már, nincs ilyen megkülönböztetés, hogy én vagyok a jó, ő a rossz. Tehát igazából ezt az értéket egymásnak tulajdoníthatjuk. Ez úgy érzem, bibliai alapú. Ezt Jézus is kiemeli. Akkor is, amikor... Tehát ő szóba áll egy farizeussal is, meg írástudóval is, nem mondja el, hogy nem, csak azt látja, hogy nehezebb a helyzetük, mert ők a többiek lenézik. Azt hiszi, hogy ő jó, jól csinálok mindent. Akik meg elismerik magukról, hogy én bűnös vagyok, azok egyszerűbb bánnyel, mert azokkal nyíltan tud beszélgetni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindannyiunkat arra sarkalhat, hogy egymás értékét észrevegyük. Egyébként gyorsan még egy bibliai példa. Sosem határozom el egyébként azt előre, hogy pontosan miről fogok beszélni, és pontosan mi lesz az a téma, bár egy témán vagyunk, a lelki hozzói ABC témán is megvannak a címek hozzá. Mindig szeretném ahhoz igazítani, hogy mi az érdeklődés. Pontosan azért, mert ha most hoznék egy kész anyagot, és azt mindenkinek a le kell a torkán, mint a nagymamámat látta, hogy libát tömött, amikor kicsi voltam, mert ugye már ez az EU-ban nem lehetséges, az kínzás, de hogy ez megtette, én ezt nem szeretnék, hogy van egy anyag, tessék, áttenni, hanem figyellek benneteket, hogy mire szól az érdeklődés, és ahhoz alakítjuk majd, amiről beszélünk. Na, hadd mondjuk egy bibliai példát. Kirész mondta, ez a biblia szöveg, János 16, hogy mert úgy szerette Isten a világot? Igen, tehát nem rossz, hogyha megnézzük, hogy milyen szövegkörnyezetben volt. Van egy történet előtte, van egy történet utána. Nikodémus az egyik személy, akiről előtte szó van a Bibliában. Kiről van szó utána? Szamáriai asszonyok útnál. Tehát nézzük meg. Úgy szerette Isten a világot, és a János evangéliuma már mutatja is nekünk itt egy férfit. Mint Nikodémus. Egy nőt. Egy elismert embert, egy megvetett szemét, aki délbe megy a kúthoz, mert ne találkozom senkivel. Egyébként, ha más mondom, hogy délbe megy a kúthoz, akkor azt is mondhatom, hogy aki éjszaka megy Jézushoz. Egy tanult szemét, egy nőt, aki valószínűleg nem írástudó volt, hogy hasonló, hanem másra képzett, ha képzett valamiben, háztartáson túl, gyereknevelésen túl, és akkor mi sorolhatnánk a sok-sok összetevőt. El tudjuk helyezni valahova magunkat is? Egy vagyonos, vagy kevés, szóval minden skálát bemutat, szinte ez a két személy, ami bemutatva nekünk, hogy Isten úgy szedte az egész világot, férfiakat, nőket. Tehát aki bátor, aki kevésbé meri megközelíteni. Az, aki éjjel jön, vagy nappal. Az, aki megvetett, vagy elismert személy. Az, akinek szava van a társadalomban, vagy akinek szinte semmi. Az, aki mindenki azt mondja, hogy milyen jól végzi a dolgát, megbecsüljük, vagy az, akire azt mondja mindenki, hogy kerüljük el. Valahol itt vagyunk is a kettő között. Így szeretné Isten az egész világot. És odafigyel ránk személyesen. Ezért adta azt az érzést nekünk, hogy mindaz sok olyan dolog mellett, amire vágyunk, szeretetre vágyunk haza, arra is, hogy egyedileg kezeljenek bennünket. Ne ilyen tömegcikk legyünk, hanem egyedileg én, az én érzéseimre. Ha oda tud figyelni valaki, de ugye most pont arról beszélek, hogy vannak-e olyan személyek, akik nyitottá válnak arra, hogy meghallgatói legyenek másoknak. Segítői legyenek másoknak. Biztos, hogy ilyen feladatra is hívott el bennünket. Tehát, akkor több rétegből az, amiről ma beszélünk, az egyik az az, hogy hogyan kommunikálhatok jobban, hogyan lehetem észre jobban azt, hogy mi zajlik a környezetemben, milyen szükségletek vannak, azokra hogyan válaszolhatok, hogy kapcsolódhatok, hogyan lehetek partneri viszonyba, hogyan hallgathatom meg a családtagjaimat, és arról is, hogy esetleg olyan helyzetben, amikor valamiféle nehézség támad, akkor hogyan fejezhetem ki, hogy jönjön. Nem biztos, hogy a tanácsaink jönnek ilyen esetben, azért, hogy mondjam el. Nem biztos, hogy azért jön valaki, hogy most mondjam meg, hogy bár sokszor hangzik el nekem. Na, akkor Péter, mit csináljak? És akkor, és most őszinte leszek, és ez egy nagyon fontos része a dolognak. Nagyon könnyen beszippantaná ez a helyzet, hogy hát úgy lát engem, mindenki meg tudja mondani, hogy mit csináljon. Hát, ketektető ez. Jó, akkor megmondom. Ne okoz a csalódást. Igen? Vagy éppen azt mondja, hogy igen, lelkész mondd meg. Hát igen, akkor megmondom. De vigyázzat, mert nem mondom azt, hogy teljesen kizárt dolog, de a legtöbb esetben nem ismerem én annyira azt a témát, hogy mit kell csinálni. És nem is szabad átvennem a felelősséget annak, hogy mit kell csinálni. Ő ismeri jól ezt a témát, és meg segítek neki, hogy jobban megérts, hogy miben van. Úgy lehet, hogy valami nagyon foglalkoztatja. Akkor segítek arra, hogy átgondolja, hogy miben van. Messze vezethet azt, hogyha megmondom valakinek, hogy miben van, hogy mit csináljon. Az egyik az az, hogy nem jól mondom, hogy mit csináljon. És akkor azt mondja, hogy te vagy a felelős, azt mondtad. Vagy jól mondom, és akkor utána nem felnőtt módon dönt, hanem akkor jön. Na, akkor most mit kell? Jó? Na, most mit kell? Na, kialakul egyet. Na, most ezek szélsőséges összetek, amiket mondtam, de hogy nem is ez lenne a cél. Isten azt szeretném, hogy mindannyian érett felnőtt keresztények lenni, aki egyébként a saját életének legjobb ismerője. Nem én ismerem az olyat. Tehát én döntsem el, hogy kit legyen el feleségül, hova menjen, iskolába mit csináljon. Na, mondd meg te! Hát, mondom, tetszik. Tehát, hogy érdekes, hogy azt gondolja, hogy én meg tudom mondani, de azért én ezzel nem élnék vissza. Viszont az van, igen, hogy az egy jó kérdés, hogy én mit csinálnék, de szerintem most itt az a fontos kérdés, hogy te mit gondolsz erről. Ne? Tehát nem tagadok le, hogy igen, lehet, hogy lennének ötleteim ebben, így is mondtam, lehet, hogy lennek ebben ötleteim, mit csinálj, de szerintem sokkal fontosabb, hogy te mibe vagy. És én szívesen meghallgatom ezt. És akkor segítem őt ebben. Én azt hiszem, hogy már is jóval túlmentem az időmön, úgyhogy most itt álljunk meg, aztán úgy is folytatódik a beszélgetésünk. Rövid szünetet tartunk mindjárt, hogy legyen a forma, hogy megállunk.
Arra gondoltam, hogy most nem is fogjuk lezárni ezt. Most énekel, imával hisz, mindjárt folytatni fogjuk. Igazából ez csak egy szünet lesz, és utána meg talán 11 órától fogjuk folytatni.
Egy olyan érzésem támad, hogy lehet, hogy vannak olyan kérdések, amit nem kimond, nem mondhatok ki, szívesen papírra írnátok, délután foglalkozhatunk vele, hogy na, bennem felvetődött az, hogy, és akkor találjunk ennek valamilyen formát, hogy el lehet helyezni valahol ezeket a kérdéseket.